Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, 70. vasárnapjára ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Evangéliumi szakaszt olvasok Máté evangéliumának a 9. fejezetéből, a 9. verstől a 13-ig a következőképpen. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az fölkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak a tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Máté elhívásának a története. Furcsa foglalkozása volt ennek az embernek, hát nem is tudok ma modern példát rá mondani, sokkal veszedelmesebb és összetettebb volt a foglalkozása, mint a vámosoknak a határnál, bár most az Európai Unió kapcsán mást ez is másképpen működik, de valahol a vám szedők jelentős útkereszteződéseknél, határátkelő helyeknél teljesítettek szolgálatot, és adott útért, vagy vízumért, bár nem így nevezték, egy bizonyos összeget behajtottak a karavánon, vándorokon. És közismert volt az, hogy ezek a vámszedők nagyon sok esetben visszaéltek a pozíciójukkal, visszaéltek a helyzetükkel. Ez azt jelentette, hogy vagy többet követeltek, ha nem fizettek nagyobb összeget, nem engedünk titeket tovább, tehát vagy nagyobb összeget követeltek a mondjuk megengedetnél, vagy esetleg, hogyha olyan volt a helyzet, mert alkalom szüli még a gyilkost is, akkor könnyen eltették lábalól a vándort, akinek a tulajdonát elvették, pénzét ellopták, elrabolták, tehát kirabolták a vándort, különösen, ha egyedül volt. Tehát ez volt az egyik probléma, hogy rendkívül veszedelmes társaság volt ez. A másik nagy probléma pedig az volt, hogy ők, a vámszedők, egy idegen hatalom alkalmazottai voltak. A Szent Föld, Jézus Krisztus hazája annak idején sem volt szabad ország, akkor a római birodalom kebelezte be, a római hadsereg volt jelen, és ezeket a vámszedőket a római hadsereg bízta meg, és ezért a vámszedők a nép körében úgymond különösen nagy rokonszenvnek nem örvendeztek. Sőt, mondhatni azt, hogy utálták, gyűlölték, megvetették őket. És akkor azt olvassuk ebben a történetben, hogy az Úr Jézus egy ilyen különösen megvetett, utált, lenézett, került személyt elhív az ő tanítványául. Pál apostolra hivatkozva mondhatnám azt, hogy nagyon érdekes az a ige, hogy hát ilyen az Isten kegyelme, mert nem azé, aki fut, nem is azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené, idézi, már Pál apostol maga is idézi, hogy hát ilyen a kegyelem. Úgy is fogalmazhatnék, hogy furcsa ízlése van Istennek, ám nekünk akkor sincs jogunk kritizálni Istennek az ízlését, hogy Jézus Krisztusban ilyen embert, mint ez a Máté, ez a vámszedő, választ ki úgy, hogy a tanítványai, a 12 tanítványainak az egyike lesz. Sőt, az a tanítvány lesz Máté, hiszen ő írástudó ember, aki úgymond az első számú evangéliumunkat papíruszra veti, mondtuk is, hogy Máté evangéliumából olvasunk, tehát Máté a vámszedő, Jézus Krisztus úgymond társaságába, közösségébe került, és teljesen átalakult, ott hagyta a vámszedő asztalt, teljesen átalakult, és az Úr Jézus tanítványa lett. Tehát ebben a történetben látjuk ezt, hogy mennyire megbotránkoztató volt a helyzet, az a történet további részéből is kiderül. A megbotránkozás átszűrődik a felolvasott ige szakaszon a történeten, mert ugye olvastam, hogy meglátták Jézust a farizeusok, és szóltak a tanítványainak, miért vállalati mesteretek közösséget, asztalközösséget a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Egészen biztosnak tehetjük azt, vagy biztosnak mondhatjuk azt, ha Jézus nem Isten fia, ha Jézus csak egy egyszerű, bár mondjuk, tegyük föl, hogy tehetséges ember, ha nem az, aki nem mert volna ilyen kétséges erkölcsű, kétes figurát a tanítványai sorába beválasztani. Erre mondhatjuk, hogy furcsa ízlése van az Istennek. De ennek a furcsa ízlésnek köszönhetjük, hogy nekünk is van esélyünk Isten színe előtt. Nekünk, akiknek a szíve talán messze tántorog az Istentől, nekünk, akik esetleg gépiesen olykor imádkozunk, nekünk, akik oly ritkán, de hallgatjuk Isten igéjét, vagy nem hallgatjuk, nekünk is van esélyünk az Isten színe előtt. Ez az esély, ez pontosan az, amit Luther Márton lelki atya, Staupitz fogalmazott meg még az ifjú szerzetes számára. Amikor Luther Márton beköltözött a kolostorba, akkor egy ideig békessége volt, de egy idő után elkezdett gyötrődni azon, hogy hát ő bűnös ember, hogyan felelhetne meg ő az Isten színe előtt. Ez olyannyira gyötörte, kínoszta, hogy nagyon gyakran próbált ettől az érzésétől gyónással megszabadulni, olyannyira, hogy aztán nem is, hogy naponta zaklatta a gyóntató atyát, hanem már szinte óránként ment gyónni. Úgyhogy már a gyóntató atyának, akit úgy hívtak, hogy Staupitz, a gyóntató atyának úgy szólván az idegeire ment, és egyszer csak a gyóntató atya ezen állapotában, amikor már torkig volt Luther gyónásával, így figyelmeztette Luthert, és ez is egy magja a reformációnak. A Staupitz persze nyilván nem gondolt erre, de ettől függetlenül egy ilyen mondat szaladt ki a száján, vagy a lélek vezetésével egy ilyen mondat születik meg Staupitz szájából, Luthernek mondandó. Márton barát vett tudomásul, hogy Jézus Krisztus nem képzelt bűnösök képzelt megváltója, hanem valódi bűnösök valódi megváltója. És ennyi az idézet, és ehhez tehetem hozzá, hogy a Szentírás ezt a titkot illusztrálja. Egyébként nagyon jól megérthetjük azt, hogy Luthernek gyötrelmei voltak a bűn miatt, a bűnösség miatt, mert hiszen Isten végtelen tisztaságával, ha összevetjük magunkat, mondjuk indulatainkat, elfojtott vágyainkat, és egyáltalán, ami a pszichés háztartásunkban belül rejtegetve van, amit egymásnak sem mutatnánk meg, akkor azért érezzük, értjük, hogy Luthernek indokolt volt a félelme, szorongása Isten színe előtt, hiszen Isten végtelen tisztasága és a mi önzésünk, és ne soroljam a bűneinket, bizony nagyon elválaszt bennünket Isten színe elől. Isten színétől, Istennek a valóságától. Nagyon egyszerű képpel is illusztrálhatom ezt, hogy milyen hát különös. Most, ha megkérdezném, akik ugye most itt vannak, itt vagytok, hogy megfelelőképpen tisztálkodtunk-e ma reggel, megmosakodtunk-e, nyilván mindenki azt mondaná, hogy igen, hát természetesen, hát ide készültünk Isten házába, a templomba, természetes, hogy megmosakodtunk, férfiak ugye megborotválkoztunk, rendbe tettük magunkat, tiszta ruhát vettünk föl. Ugye tehát mi most tiszták vagyunk. Na de, a következő. Mit gondoltok, egy műtétre a kórházban beengednének-e bennünket így öltözetünkben? Tehát a laborat, nem a operációs szobában, ahol a műtétet végzik. Mert mit mondaná a főorvos úr? Hát, hogy mi nem vagyunk tiszták. Oda nem mehetünk be. Tehát még egy földi laboratóriumhoz, vagy egy operációs szobához képest sem. Pedig hát úgy érezzük, hogy mi most rendesen felöltöztünk, megmosogottunk, tiszták vagyunk. Ez a tisztaság még egy operációs szobához se elég. Hát akkor mennyivel inkább ugye értitek, hogy Isten színe előtt mennyire nem elég, ami önelégült önigazságunk, ugye, hogy vállon veregetjük, nem egymást fejbe veregetjük, hanem önmagunkat vállon veregetjük, hogy mi milyen tiszták vagyunk, mi becsületesek vagyunk, és a többi. Közben úgy titokban a lelkünk rajta kapja saját magát, hogy mennyi indulat van egymással szemben, mennyi feszültség, stb. Tehát Luthernek az aggodalma indokolt volt mindaddig, amíg rá nem jött a Szentírásnak az igazi titkára. Hogy a mi Urunk valódi bűnösök valódi megváltója, de még mennyire? A vámszedő története is ezt illusztrálja, amit felolvastam, amiről ugye pár kortörténeti adalékkal szolgálva próbáltam illusztrálni, hogy ez a vámszedő mennyire megvetett ember volt, és ezt a megvetett embert Jézus magához emeli, és aztán persze átalakítja. Nem marad olyan pénzéhes, anyagias, kapzsi, hanem átalakult, tehát Jézus társaságában minőségi emberré válik. Minőségi emberré. Nem egyszerűen indulatos emberré, meg kapzsi emberré, vagy félték, minőségi emberré válik. De erről szól az egész Szentírás egyébként. Három példát hadd idézzek föl, hogy az Isten Krisztusban, de hát Istenről van szó, valódi bűnösök, valódi megváltója. Három klasszikus példát idézek a számatokra. Többségében ismeritek ezeket a neveket, és a történetet magát is, de illusztrációként fogadjátok el, hogy valóban valódi bűnösök, valódi megváltója, az első ilyen példa Mózes. Az a Mózes, akinek a nevével összekapcsoljuk az Exóduszt, ugye Egyiptomból, a rabszolga világból Mózes kivezeti a népet Isten parancsára, és ez az a Mózes, akinek Isten úgymond a kőtáblákat átadja, magyarul ez a 10 parancsolatot jelenti. Tehát Mózes kiemelkedő egyéniség a Szentírásban, de tudjuk-e, és nyilván sokan tudják, hogy Mózesnek mi volt a bűne eredetileg. Nem a születés történetére gondolok, hanem arra, hogy Mózes menekülő, bujdosó, gyilkos volt. Hát ilyen az Isten ízlése, hogy Mózest, ezt a gyilkost választja ki arra, hogy vezesse ki a népét Egyiptomból, a rabszolgaság időszakából. Mert az izraelita származású Mózes azzal kezdi egyiptomi iskolái után a felnőtt korát, hogy agyonütött egy egyiptomit. Ez egy borzasztó erős ember lehetett, tehát sikerült agyonütni. Mentségére szolgálhat, hogy ha elolvassuk Mózes második könyvében a történetet, hogy Mózes azt látja, hogy egy egyiptomi férfi, uralkodó osztály, ütött egy izraelita férfit, egy rabszolgát. És akkor, ezt olvassuk, Mózes körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. De hogy szokott lenni a bűnnel? Hát mindig kiderül. Nincs olyan bűn, ami nem derül neki. Előbb vagy utóbb. Lásd a történelmet és egyéni életet, a bűn az mindig kiderül. Egy darabig lehet rejtegetni, de általában a bűn kiderül. Aztán lesz belőle mondjuk Nürnbergi bíróság, és így tovább, szóval a bűn kiderül. Elég gyorsan kiderül ráadásul. Mózes esetében másnap kiderül. Egyik nap agyonüti az egyiptomit, másnap kiderül. Az Ószövetségi Szent Szöveg azzal folytatódik, hogy Mózes másnap is kiment ugyanoda, és azt látja, hogy most már két izraelita civakodik, ezt a szót használja a Szent Szöveg, két izraelita civakodik, az egyik üti a másikat, és Mózes oda megy, és figyelmezteti őket, hogy hát ezt ne csinálják. És ekkor vágják Mózes arcába, hogy ki tett közöttünk téged bíróvá, talán minket is meg akarsz ölni. Hát ekkor jön rá Mózes, ekkor tudja meg, hogy az ő gyilkossága nincs titokba, kitudódott, és ezért elmenekül az egyiptomi hatóság elől. Jetró, stb. Most nem követjük a menekülését, csak odáig megyünk el, hogy Mózes tehát gyilkos, és menekülnie kell, és majd mégis neki gyulladt ki az a híres csipkebokor, az égő csipkebokor. Ugyan lángokban áll, de nem ég el a csipkebokor, mert az Isten lángja az. És az égő csipkebokorból megszólal az Isten, és ezt a Mózest választja ki, hogy te visszamész, és az én fiaimat kivezeted a rabszolgaságból, és te fogod vezetni őket, és majd később, már a vándorút során, egy bizonyos állomáson, egy híres állomáson, ez a Mózes kapja meg a kőtáblákat, a 10 parancsolatot, amin az is olvasható, hogy ne ölj. De ugyanígy, tehát ez az illusztráció, tehát, hogy az Isten Jézus Krisztusban is, különösen az Új Szövetségben is valódi bűnösök, valódi megváltója. Ugyanígy illusztrálja Dávid története is Isten ízlésének a furcsaságát. Előre hangsúlyozom, hogy Isten ízlésének a furcsasága a mi érdekünkben van, hogy a mi szívünkben visszhangozzék az, hogy de nekünk is megbocsájt az Úr Jézus, de hozzánk is szól, hogy Luther nyomán mi is megértsük, hogy Jézus Krisztus nem képzelt bűnösök képzelt megváltója, hanem valódi bűnösök igazi megváltója és megigazítója. Mert mi történt ezzel a Dáviddal? Hát nem csak legyőzte Góliátot, mert az még sikertörténet, és nem csak, hogy nagy király lett belőle, mert hát az is egy sikertörténet, hanem tudjuk, hogy mi történt Dáviddal. És ezért érdekes az, hogy Jézus Dávid házából származik. Isten választotja. Dávid házából vezetjük le Jézus családfáját. Ezért kellett Józsefnek és Máriának a császári adóösszeírás miatt Betlehembe menniük, mert Dávid házából származtak. Dávid Isten különleges kiválasztotja. És pedig, ha Mózes gyilkos volt, akkor Dávid bűne kettős, és ha lehet még súlyosabb, házasságtörő és gyilkos. Ez a híres történet, sokan ismeritek persze, de hadd idézzem föl, hogy érezzük az illusztrációban Isten ízlésének a furcsaságát. Ez a híres Betsabé, egy hölgy, Úriás, az ő férje, és maga Dávid. Ez a háromszög, ez a híres szerelmi háromszög. Dávid unatkozott, a nagy királynak éppen nem volt kedve tévét nézni, biztos nem volt győzike az adásba. Úgyhogy a király unatkozott. Fölment a ház tetejének a platójára, ugye ott az építkezés ezt megengedte, nem a magyarországi viszonyokat kell elképzelni, bár itt is vannak lapos tetők. Jó, hogy kitalálták, mert legalább be is ászhat. Na, szóval minden esetre ott a tetején, a háznak a tetején Dávid sétálgatott. És ekkor a kukkolás bűnébe esett. Meglátott egy közeli háztetőn egy gyönyörű nőt, fürdőzött. Fürdött. Persze, hogy hiánytalanul hiányos volt az öltözéke. Dávid kukkolt. Elkapta a hív, ki ez a szépség. Megtudja, hogy egyik hadvezérének, Úriásnak a felesége. Úriás, katonatiszt, mint hadvezér, de mindegy, a lényeget nem érinti. Úriás éppen a fronton van a királyért. És Dávid magához kéreti az asszonyt, aki tudta, hogy hol kell fürödni azért, hogy lássa Dávid. És a Dávid magához kéreti az asszonyt. Na hát, annak se kellett kétszer mondani. hanem a baj abból lett, hogy Becsabé teherbe esett. Most mi legyen? Az abortusz annak idején nem volt szokásban. S jött a merész és pimasz ötlet. Hát haza kell hívni a csatából Uriást. A kiéhezett ember ugye egészen biztos megörül az asszonyának. Hát aztán innen kezdve semmi gond. Majd azt hiszi, hogy övé a gyerek. Volt már ilyen a kék ég alatt. Legfeljebb majd koraszülöttnek hiszik. Hát így van. De a kontyos rádió bemondta a valóságos helyzetet. Vagyis elpletykálták Úriásnak, hogy mi történt az előző hetekben. Ezért Úriás nem volt hajlandó bemenni az ágyas házába. Így hívták hajdanán a hálószobát. Annak ellenére, hogy Dávid még leitatni is megpróbálta ezt a bizonyos katonatisztet, nem sikerült a csel, nem sikerült a tréfa. Ezért üzenet ment a frontra, maga Úriás vitte az üzenetet írásban, lepecsételve, persze Úriás nem tudta, mi áll benne. És hát az volt az írásban, hogy ahol a legsűrűbb a csata, oda állítsátok ezt a fölszarvazattat, és hagyjátok magára. Meg is ölték Úriást, hát az ellenség. Persze, ugye Dávid parancsára. Hát minden megoldódott, tehát rendben van. De nincs rendben, mert beleszól az Isten. A bűneink nem azért derülnek ki, mert ilyen az élet, hanem azért, mert az Isten nem engedi, hogy a bűnök büntetlenül maradjanak. Márpedig lenne ez így van. Isten így szerkesztette ezt az életet, hogy magában a bűnben benne van a büntetés. Ebben az esetben jött egy Nátán nevű proféta. Példázatot mondott egy gazdag emberről. Figyelj csak, Dávid, mondok neked egy példázatot. És elmondja Nátán a proféta a példázatot, hogy volt egy nagyon gazdag ember, akinek sok juha volt. És volt egy nagyon szegény ember, akinek egyetlen egy juhocskája volt. Ennek a nagyon gazdag embernek, akinek sok juha volt, vendége jött. És hát birkapörköltet akart neki csinálni. Ezért ez a nagyon gazdag ember elvette a szegény ember egyetlen juhocskáját, és levágatta. Fölcsattant a király Nátán szavára. Ki volt az? Halálnak halálával lakoljon. És lehetséges, hogy Nátán újja megremegett, de rámutatott, hogy te tetted ezt, király. És Dávid reagálása, ez a híres 51. Zsoltár. Egyedül ellened vétkeztem, Istenem. Azt tettem, amit rossznak tartasz. Tisztíts meg engem, s akkor tiszta leszek. Tehát itt a kiválasztottság isteni kegyelme. Hogy ilyen bűnt követel ez a Dávid, és így szól hozzá az Isten igéje. Isten harmadik különös kiválasztottja Pál apostol, sokat emlegetjük, ugye ma is már emlegettem, hogy hallgassuk meg Pál apostol leveléből Isten igéjét, Korintusi levél, stb. Pál apostol, eredetileg Saul a neve. Nagyon jól tudjuk, hogy mi volt vele a helyzet. Lukács evangélista följegyezte az apostolok cselekedetében, hogy Saul rendőrkopóként, olyan Viktor Hugói Javelként gyilkos indulattal üldözte a jeruzsálemi keresztényeket. Nem tagadhatjuk, hogy ezt olvassuk az Akta, apostolok cselekedete 9. fejezetben. Saul pedig az öldökléstől lihegve ment a főpapokhoz, hogy fölhatalmazást kérjen a Damaszkuszba, hogy ott is kiirtsa a keresztényeket. És a damaszkuszi kapu előtt történik az, ami, hogy Jézus megjelent neki, és elhangzott a különös kérdés a mennyből: Saul, Saul, miért üldözöl engem? És Adi Endrésen megvakultak hiú szemei, de őt a fényest, a nagyszerűt ettől kezdve látni kezdte, sőt nem csak látni kezdte, hanem hirdetni kezdte, hogy az Úr Jézus Krisztus valódi bűnösök valódi megváltója. Méltán a kérdés, miért egy gyilkos Mózes, miért egy házasságtörő és gyilkos gyilkoltató Dávid, miért egy öldöklő Saul? És a válasz egyszerűen az, hogy megértsük, valóban kegyelmes az Isten. De az is nagyon fontos ám, hogy Mózes az égő csipkebokor után nem lesz többé gyilkos, hanem egész lényében átalakul, belsőleg átformálódik. Dávid a bűnei után megtérés bűnbánatot tart, és büntetésként a gyermekét gyászolja, legnagyobb szülői fájdalom, mert a Betsabétól született gyermeknek meg kellett halnia. Saulból is Paul lesz, azaz Pál lett, tehát mind a hárman radikális fordulaton mentek át, az előbb úgy fogalmaztam, hogy minőségi emberekké lettek. Bűnbánatnak nevezzük ezt a fordulatot, és aztán következik a lényük belső átalakulása, amit úgy nevezünk a teológia bigfa nyelvén, hogy megszentelődés, de mondhatnám úgy is, hogy Isten szeretetének koholyában átlényegülés. Itt ez a vámszedő. Az előbb bevezetőben már igyekeztem jócskán lefesteni őt, minél negatív, és még csak nem is sikerül igazán, mert minden rosszat el lehet róla mondani. És Jézus mégis őt szólítja meg, hogy legyen egyik tagja a 12-nek, mert ez a kegyelem. Ezek után nem lehet kétségünk, hogy Jézus minket is megszólít, itt és most szólít meg, mert a színe elé így, ahogy vagyunk, nehezen állhatunk. Hiszen, emlékeztek a példára, még egy operációs szobába se engednének be jelenlegi állapotunkban. Lehet, hogy tiszta a körmünk, de a sebész azt mondaná, hogy na nem, tessék még kezet mosni, és másik ruhát venni, és teljesen átöltözni. Hát ezt az átöltözést akarja nekünk adni az Úr Jézus. Pál apostol tanítja azt is, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Öltözzétek föl. Minőségi átalakulás. Még egy percet töltsünk azzal, hogy mi is a bűn lényege, és három megjegyzéssel gazdagítsuk a bűn értésünket, értelmezésünket. Az első, így mondhatom, hogy elsőként azt említhetem, hogy a bűnnek a lényege az, hogy megszegjük az Isten törvényeit. Megszegjük, annyira egyszerű, megszegjük az Isten törvényeit. És ha valaki kételkedne, hogy hol vannak Istennek a törvényei, akkor elég a 10 parancsolatra, nem is kell sokat mondanom, a 10 parancsolatra hivatkozni. Isten 10 parancsolata, ne legyen más Istened, neved hiába Isten nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, és folytassam. Nem folytatom, mert már eddig is elég volt. Mondjuk csak a szenteld meg az ünnepnapot. Vagy gondoljunk a beszédünk mocskosságára. Nem csak ipari melléktermékekkel lehet a környezetet szennyezni, hanem mocskos beszéddel is szennyezzük a környezetünket. És csodálkozunk, hogy olyan hírek keringenek, mint most pécsi gyerekek macskákat kínoztak valami rettenetes módon. Ki nevelte őket erre? Ki az, aki kitiltotta a szívükből az Isten hitet? Ki az, aki nem engedte meg, hogy megértsék azt, hogy az emberi valóság az mit jelent? Mert hát az a nagyon nagy baj, hogy emberi valóságokat vesztjük. És nem azt mondjuk, hogy állati, mert bocsánatot kell kérni az állatoktól. Máskor is mondtam, de hadd említsem, hogy egy magyar író a második világháborúban, vége volt a világháborúnak, aztán ugye a sok millió áldozat, és a író a 10 éves kisfiával kiment az állatkertbe, megálltak a tigris ketrece előtt, így szól a leírás, és a tigristől bocsánatot kértek, hogy őt nevezik a tigrist vérengző fenevadnak, holott az embernél vérengzőbb, őrültebb fenevad nincs. Egészen addig, amíg csak nem krisztianizálódik, amíg nem találkozik azokkal az értékekkel, amelyek féket tehetnek a szívébe, a lelkébe, az életébe. Mert Isten hit nélkül a társadalom is és az egyén is pontosan olyan, mint az autó fék nélkül. Én be nem mernék abba az autóba ülni. Rettegek is a magyar társadalom jelenlegi állapotában, mert fék nélkül Már utcán embereket lelőnek, betörnek, már retteghez attól, nem tudod, hogy mikor törik rád majd éjszaka a megélhetési bűnözés, mert kihagyták azt, ami az emberi társadalomból kihagyhatatlan lenne, és évtizedek óta parancsszóra kihagyatják az emberekkel, és akkor tetszünk csodálkozni azon, hogy mi következik a magyar társadalomban, hát nem érdemes rajta csodálkozni, hanem pont. Tehát elsőként, hogy megszegjük az Isten törvényeit. A második pedig, hogy Istennel szembeni helytelen magatartás, hogyha valaki semmibe veszi az Istent. Nem akarom mondani azt, hogy a porszem ember honnan veszi ezt a jogot, de veszi ezt a jogot. A harmadik pedig az önmagunk elleni vétkezés. A bűnnek a lényege, a harmadik az önmagunk elleni vétkezés, amikor az örökké valóságot vétjük el. Sőt, ezt az életet is elvétjük, mert az örökkévalóság elvétésével ezt a földi életünket is eltorzítjuk. Mennyi borzalmat lehetne említeni, de nem teszem. Jézus pedig azért jön, hogy rajtunk segítsen. Valódi bűnösök, valódi megváltója. Engem személy szerint ez nagyon-nagyon nagy hálával tölt el. Indítsa a szívünket a kegyelemnek ez a hatalmas és drámai megnyilvánulása, hogy még velünk is szóba akar állni. Indítson minket arra, hogy mi magunk is Isten gyermekei szeretnénk lenni, hogy az életünkben meglátszódjék a kegyelem. Mert az a Jézusi szó a döntő, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, mondotta itt az előbb idéztem, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat, a beképzelteket, a gőgösöket, az önigazultakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ezért jöttem. Nos, kérdés, elismered-e, hogy rászorulsz az Úr Jézusnak-e kegyelmére? S ha igen, elindulhatunk a megszentelődés útján, és ebben a lélek segít bennünket. Úgy legyen, sőt, így legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk, hogy a Te szent lelkeddel értesd meg velünk szent igédet, hogy Te valóban valódi bűnösök, azaz a mi megváltónk, ami valódi megváltónk vagy. Köszönjük Neked, hogy a Te szereteted ilyen hatalmas, add, hogy a mi szívünk rezonáljon erre, és ha halkan is, de azt mondhassuk, hogy igen Uram, jöjj, lép be az életembe, vezess engem. Tégy engem minőségi emberré a te kegyelmed által. Amen.